16. fejezet. Neki, aki hitét a szerelem által tartotta meg, akinek reménye a szenvedések árjában is nőtt, aki abban találta meg a boldogságot, hogy feláldozza magát neki, aki mindig életem társa, gondolataim csillagos mennyboltja, lelkem eleven imádsága és ege marad, Jean-Elisabeth Carolinnak, 1855. február 8-a, Liszt. Ezt írta bele legújabb művei Kotta kiadásába a hercegnő születésnapjára. Nem tudott elég melegséget, elég odaadást mutatni annak az asszonynak, aki társadalmi állást, vagyont, hazát odavetett érte. Ahogy a szerelem frissesége lankadt köztük, úgy nőtt egymáshoz tartozásuk és egymásért való felelősségük baráti érzése. Míg közeli ismerőseit a bajok és csapások valóságos áradata sújtotta, ő ennek az asszonynak teljes baráti odaadásában úgy érezte magát, mint aki tető alá menekült a vihar elől. Wagner életéről igen zilált hírek érkeztek. Felesége nélkül vándorolt egyik helyről a másikra, hogy rendkívül igényes természete megtalálja a nagy munka kellő környezetét, de dúlt problémákkal telt önlelkéből nem léphetett ki. Lamennais abbé hosszú szenvedés után meghalt. A nagy keresztény, a hivatalos pápaság ellen lázadó öreg aszkéta megtért ahhoz az Istenhez, akit nyugtalan, forrongó, világfelforgató türelmetlenséggel keresett, és most bizonyára megtalálta ott, a Lachenaise-ben, az erdei tó partján, ahol sírját előre kijelölte. Victor Hugo számüzetésben élt, az új hatalom ellen fordult. De a legborzasztóbb az a sors volt, amely a boldogtalan Schumannnak jutott osztályrészül. Jó ideig Düsseldorfban érdekelt, és onnan riasztó hírek érkeztek róla, egyre különösebben viselkedett. Látomásokat látott, zongoráját kivitette a virágos rétre, és ott értelmetlenül fantáziált, mind nyilvánvalóbb lett, hogy elmebaj hatalmasodik el rajta. Egy napon két rajnai hajóslegény hozta haza a kétségbe esett Klárához, beleugrott a hidról a Rajnába, meg akarta ölni magát, de kifogták. Most már nem lehetett többé halogatni a dolgot, bevitték Endenichbe, a bolondok házába. Ott senyvedett élő halott gyanánt. Joachim és Brahms, akik meglátogatták, irtózatos részleteket meséltek hülye dadogásáról, merebb vigyorgásáról, tagjai rohamos bénulásáról. És ami a legszörnyűbb volt, Schumann már hónapok óta bent sínlődött az elmegyógyintézetben, amikor Klára megszülte tőle 8. gyermekét. Magamban bocsánatot kérek szegény boldogtalantól, mondta Franci az altenburgi vacsora otthonos nyugalmában. Valaha nagyon haragudtam rá. Most tudom csak, hogy akkor már nem volt ura annak, amit tett és mondott. És ez a 8. gyerek, ez rettenetes. Ilyenkor jut eszébe az embernek, hogy minden nap térden állva kellene hálát adni az Istennek, amiért gyerekei sikerültek. Az az idióta leány, akit Wagneréknál láttam, sohasem megy ki a fejemből. És a Dartigó Lilin szegény leánykája is sokszor eszembe jut. Borzasztó lehet annak a Schumannénak a csecsemőre nézni. Jó, hogy eszembe jut. Elő fogom itt adatni a Genovéfát. Mi az a Genovéfa? A Schumann operája. Még nem adták elő sehol. A német színpadok súlyos mulasztása. Ha egy nemzetnek egy Schumannja van, annak az operáját elő kell adni, majd én pótolom a mulasztást, ha nem vagyok is német. A Genovéfa a színház műsorára került. Ez a darab gyakran volt vita tárgya közte és Schumann között. Franci gyengélette a szöveget. Az első felvonást még csak jónak tartotta, de a darab végét nagyon rossznak. Minden módon rá akarta venni Schumannt, hogy a szövegét javítassa ki. De Klára közbelépett, és a darab úgy maradt. Most ezzel a gyenge szöveggel kellett előadni. Franci meghívta az asszonyt is a bemutatóra, de az nem jött el. Érdemes ezekkel jót tenni, mondta a hercegnő. Hagyja, ez a szegény élőhold Schumann ügye nem az asszonyé. Hogy az asszony mit csinál, az mindegy. Nem jött el, mert engem gyűlöl. És ezt a gyűlöletet most meg kell érteni. Gyűlöl minden zeneszerzőt, aki él, egészséges és dolgozni tud, míg az ő Robertje ott van a bolondokházában. Szinte azt lehetne mondani, hogy a gyűlölete most természetes. Franci, hát ez már nem jóság magában. Nem lehet valaki a hülyeségig jó. Hát magának mindegy, ha a fejére lépnek. Ő ilyenkor mosolygott és megcsókolta Karolint. Ez volt minden vitája. Ezzel a mosolyjal és ezzel a csókkal a hercegnő nem tudott vitatkozni. Magában dohogott tovább, és szitta úgy Franci túlzott béketűrését, mint az őt kihasználó emberek komisságát. Haragján úgy könnyített, hogy sorra elévette a tanítványokat, és azokat lázította a gonoszok ellen. A tanítványok seregében most fontos változás történt. Agnes Street Klindworth befejezte tanulmányait. Úgy vélte, hogy már eleget tud a zongoratanárnői pályához, és egy napon bejelentette Francinak, hogy el fogja hagyni Weimart. Franci meglepődött, de a bejelentésre nem felelt semmit. Mióta megbeszélt, de be nem váltott légyott esete lejátszódott közöttük, sohasem beszéltek többé személyes dolgokról. Gyakran megesett, hogy véletlenül kettesben maradtak, de érzéseikről hallgatott mind a kettő. Csak muzsikáról beszélgettek, és személytelen kérdésekről. Agnes rendkívül zenei érzéke, minden alkalommal külön elragadta. Nem egyszer elsóhajtotta magában a hangosan ki nem mondott sóhajt. Óha ez a zenei tudás a Karolin birtokában volna. De aztán, ha pillantása végig siklott az Agnes előkelően elegáns, kívánatos alakján, sajgó lelkiismerettel látta be, hogy ebben a nőben nem csak a muzsika vonza őt. Most, hogy Agnes örökre távozni készül, különös érzések keltek benne. Örült, hogy a kísértő Gretchen nyugtalanító bája eltűnik élete útjából, de viszont erősen izgatta, hogy ez a nő az ő csókjának emléke nélkül fog eltűnni innen. Mint hogy az igazi vadász sohasem bocsátja meg magának egy szép szarvas elmulasztott alkalmát. Az Agnes elutazása előtti napon nyugtalanul és kúsza idegekkel lézengett az utcán. Maga sem tudta, hogyan, egyszer csak ott állt az asszony lakása előtt a félreeső kis mellékutcában. Soha nem volt nála. A hírét gondosan őrző Agnes soha nem fogadott vendégeket. A kapu előtt habozott egy kisi, aztán nem tudott parancsolni magának, benyitott. És pár pillanat múlva ott állott egy szobában Agnes előtt. Kimondhatatlan zavarban volt, Agnes nem. Tudtam, hogy el fog jönni, mondta nyugodtan. Tudta? Honnan tudta? Biztos volt, hogy eljön. Foglaljon helyet. Boldoggá tett, hogy itt van. Talán soha az életben nem látom többé. Jól esik, hogy egy pár szóval elbúcsúzhatom. A leckéket már megköszöntem az Altenburgban, Most még meg akarom köszönni azt a melegséget, amelyet az én magányos lelkemben keltett. Ebből a melegségből éltem, amíg itt voltam. Köszönöm. Ugyanezt akarom én is megköszönni magának, Ágnes. Azt a finom és különös örömet, hogy majdnem magába szerettem. Mert most már megmondhatom, egy hajszál híja volt. Nem történt meg, mert nem akartam. Szerintem ugyanis a szerelem kormányozható valami. Ha akarnám, bele tudnám hajszolni magam valakibe is, viszont akiben az ember nem akar beleszeretni, abban nem is szeret bele. Az ember hamar megérzi, hogy kinél lehet baj. A többi már technikai kérdés. Kerülni kell az alkalmat, hogy az érzések megbeszélésével, összemelegedéssel, bizalmasságok kicserélésével megérlelődjék a dolog. Ezt tettem én is. De mindig tudtam, és most is tudom, hogy maga lehetett volna nekem az, aki... Szóval hagyjuk. A többit maga is tudja. Csak ezt akartam megmondani magának, és most megyek is. Egymás mellett állottak. Franci kezét nyújtotta, mint aki búcsúzik. Aztán megfogván az Ágnes kezét, nem eresztette el, hanem magához vonta. Az asszony ellenállás nélkül borult a mellére. A két száj megtalálta egymást, és amikor a hosszú csók már megszűnt, Franci még mindig nem engedte ki a karcsú termetet az ölelésből, hanem tenyerét az érzéki férfiak módján lassan, forrón simította végig az asszony alapján. Ágnes kipirultan, rendetlen hajjal hirtelen kiszakította magát az ölelésből. Most menjen el. Ennek a barátságnak tisztának kell maradnia. Egy apró kaland nem sokat jelent, és én nem szeretem a ne bánts virágot játszani, de a maga emlékében hadd maradjak meg úgy, ahogy vagyunk. Miért? Mert azt akarom, hogy sokat és sűrűn írjam. Minden jelentéktelen apróság jelentékeny nekem, ha magáról szól. Ugye fog írni? Én is írok magának. Az egyetlennek, akihez közöm van a világom. Ha maga most nem rám hallgat, hanem az érzékeire, akkor nem írhat nekem. Mert megcsalna valakit, nem is a múló kalanddal, amelyet el lehet felejteni, hanem a levelekkel. Így azonban írhat. Igazon van. Franci állt és gondolkozott. Aztán némán bólintott a fejével, hogy Ágnesnek igaza van. Sarkon fordult, nem is szólt többet, elment. Az utcán mindenek előtt nagyon meg akarta dicsérni magát, hogy milyen derekasan viselkedett. De aztán szemébe nézett az igazságnak. Tudta jól, hogy Ágnesnek sűrűn fog írni. És tudta jól, hogy ezeket a leveleket el fogja titkolni Karolin előtt. Az pedig súlyosabb hűtlenség lesz, mint ha most egy forró negyed órára elvesztette volna a fejét. Hiába minden, nem született arra, hogy teljes lelkét oda tudja adni valakinek. Annak a régi egyetlennek igen. Azt tudta volna. De azt az egyetlent a sors elszakította tőle. Most már nem tehet mást, mint hogy tőle telhető módon gyengéd legyen a hercegnőhöz. Ha valaha ki kellett tartani a Karolin mellett, akkor most kell, mikor rájött, hogy súlyosan adósa annak, aki neki mindent adott, de tőle nem kap semmit. Ágnes másnap elutazott. Ő ki sem kísérte az állomáshoz, pedig természetes lett volna, hogy két évi oktatás és barátság után kikíséri. de fejfájást vetett okul. Úgy akarta megtartani magában a fiatal lény meleg emlékét, amint karjaiban tartja és arcuk egymáshoz simul. És aznap este azzal a gondolattal feküdt le, hogy közte és Karolin között ezen a napon elpattant egy húr. Csak egyetlen húr a sok közül. De szerelmük hangszere nem épp többé, és nincs az a csoda, amely régi épségét visszaadhassa. Az eltávozott tanítvány helye nem maradt üres. Oroszországból egy kisfiú érkezett Weimarba, nem volt több 13 évesnél. Egyedül érkezett a vasúton, de tudott németül, és betalált a városba. A világhírű embert is meg tudta keresni, aki az orosz arisztokratáktól hozott ajánlólevelet. Tauszik Károlynak hívták. Jelentéktelen külsejű szipákoló gyerek volt, de amikor leült a zongorához, démonná változott. Ugyanaz a lelki alkat feszítette belülről, mint a felnőtt Rubinsteint. Orosz zsidó volt ez is, a technika ördögi ügyességeire képes, a lírai odaadás határtalan érzelmességével megáldott és megvert. Franci végighallgatott vagy 10 darabot tőle, aztán azonnal elhelyezte az Altenburgban. Ott volt még mindig hely elég annak a nagy változásnak ellenére, amely a ház beosztása dolgában is fontos volt, de még sokkal fontosabb a franci életében. Úgy kezdődött ez, hogy egy este franci az Altenburgban vacsorázván fejfájásról panaszkodott és lázasnak érezte magát. A hercegnő megtapintotta a homlokát, maga beteg franci, azonnal le kell feküdnie. De még nincs kedvem elmenni, azon kívül odakint utálatosan esik az eső, megvárom, míg eláll. Az nem fog elállni, és én magát így nem engedem el. Itt fog aludni, fent kinyittatunk egy szobát. A szükséges holmit majd áthozatom az Erzprincből. Nem is várt választ, Karolin kiment. Elküldött egy cselédet az Erzprincbe, hálóingért, fogkeféért, egyébért. Mikor a holmi megjött, forró limonádét adott a betegnek, lefektette, aztán még belédiktált valami kesernyés teát, amelynek füvét lengyel javasasszonytól kapta valaha. Franci másnap remekül ébredt, a szálló ridegsége helyett az otthon kényelme vette körül. Két napig feküdt mindössze, harmadnap már elmúlt a láza, de a házból még nem ment ki. Negyednap el kellett mennie a nagyherceg teájára, onnan mindjárt hazajött és megint ott maradt. Friss fehérneműjét apránként hozatták át az Erzprincből, ugyancsak lassanként átkerültek az Altenburgba kottái, irata, könyvei, és a 10. napon szóba hozta a dolgot. Tulajdonképpen vissza kellene mennem az Erzprincbe, már semmi bajom sincs, annyira vágyik vissza. Minden vágyam ide kötne, angyalom, de nem tudom, hogy a maga híre, úgy, hol van már az én hírem. Magához tartozom, akinek nem tetszik, az majd szól. A pétervári helyzeten úgysem változtat, hogy együtt lakunk-e vagy sem. Amíg a metropolita él, az egyházi válás nagyon nehezen fog előre menni, azt már látom. Itt csak egy kérdés van, mégpedig az, hogy a nagyhercegék szemet hunynak-e a fölött, hogy maga itt lakik vagy nem. Ez a maga dolga. Ezt magának kéne elintézni, nem is a nagy hercegékkel, hanem Mária Pavlovnával, az majd a fiával beszélhet erről, ha akar. Maga minden esetre aludjék itt tovább is. Hát én boldogan itt maradok, de férfi létemre hogyan tárgyaljak ilyen dolgot Mária Pavlovnával? Inkább várjuk meg, míg ő szól, vagy a nagy hercegék. Ha megjegyzést tesznek, még mindig ráérünk gondolkodni, hogy mi történjék. Én egy szobát fent tartok az Erzprincben az elf kedvéért. Álljon üresen, de az én nevemen. Ebben maradtak. Franci teljesen átköltözött az Altenburgba. Úgy éltek most már, mint akármilyen rendes házaspár. Az udvarnál senki sem tett megjegyzést, bár az átköltözés hírét azonnal tudta, és élénk széljegyzetekkel kísérte mindenki. A nagyhercegék egyszerűen ragaszkodtak azon tudomásukhoz, hogy francia az Erdprincben lakik. Oda küldték meghívóit, oda üzentek érte, a sürgősen beszélni akartak vele. Az Erdprinz házi szolgája pedig azon mód hozta a leveleket és az üzeneteket az Altenburgba. Különben Karolinnal sem éreztettek semmit, éppen úgy elfogadták az udvarnál, mint az előtt. Franci kétszeres munkakedvel tudott dolgozni, mióta otthona volt. Végre rendet csinálhatott teménytelen könyve és kottája között, nem kellett minden kötetért könyvtornyokat leraknia egymásról, nem kellett egyetlen régi zenei jegyzetért százat átnézni, míg megtalálta. Tollát, tintáját mindig rendben találta, a tiszta kottapapíros odakészítve várta, mint feleség az urát. Az asztalán friss virág üdítette tekintetét. Ha kávét akart munka közben, nem kellett a szobapincért óraszámra várnia. Boldogan feküdt, frissen kelt. Úgy ment a munka, mint a parancsolat. Az esztergomi misén dolgozott most. Palestrinából és Orlando di Lassóból tanulta a kötelező liturgikus formát, amelyhez teremtő szellemét alkalmaznia kellett, és belemerült a mise áldozat végső eszméjének csodájába, újra élte ifjúkora templomi rajongásait. Egészen új ez a munka nem volt az ő számára. Itt Weimarban már írt egy kisebb szándékú misét férfi karra, azt a francia követség egy istentiszteletén elő is adták. De ez a munka nem volt ahhoz hasonlítható. Most tehetsége teljes erejével el akarta mondani, amit gyerekkora óta élt benne Istenről, hitről, alázatról, Krisztusról, a kenyér és bor átlényegülésének misztikus csodájáról, a monstrancia felmutatásának szent borzalommal telt pillanatáról. A hercegnő újongó, boldog izgalommal topogta körül ezt a munkát. Erős és türelmetlen katolicizmusa mindig keveselte Franciban a vallás külsőségeit. Most úgy tekintette kedvesét, mint a hittérítő a vadak fejedelmét. És miután Franci hozzá költözött, életük új formájával az az igyekezete is felfrissült, hogy kedvese személyes dolgait szívósan és okosan rendezni igyekezzék. Párizsból az a hír jött, hogy Paterziné, a leányok nevelőnője, súlyos beteg. Azonnal rátapintott az alkalomra, a leányokat most lehet elhozni onnan. A Bernard intézetből ki lehetett őket mozdítani, anélkül, hogy Dagulnéval komolyabb összeütközésre került volna sor. A résen most megint lehet egy nagyot tákítani. A leányok jöjjenek Németországba, apjuk közelébe. Dagulnénak értésére lehet adni, hogy az apa nem győzi a párizsi költségeket, de a leányok németországi neveltetését jóval olcsóbban meg tudja oldani. Erre Dagulné csak azt feleleti, hogy vállalja a költségek egy részét, hiszen dúsgazdag asszony. De ettől nem kell félni, ezt ő nem fogja felelni. Fényüzéséről nem fog lemondani. A maga életének gazdag kényelme fontosabb neki, mint gyermekeinek közelsége, akiket úgyis alig lát, pedig egy városban lakik velük. A két leány tehát könnyen el lehet majd hozni Párizsból, csak az a kérdés, hol helyezzék el őket Németországban, lehetőleg Weimarhoz közel. Magáról az Altenburgról nem lehetett szó, míg apjuk ott házasság nélkül él együtt valakivel. Számos nevelőintézet és egyéb eshetőség mérlegelése után a hercegnőnek kitűnő ötlete támadt, a Hans édesanyjánál Berlinben kell őket elhelyezni. Frau von Bülow a maga előkelő formáival, modorának kimért tökéletességével igen jó nevelő hatással lesz a leányokra, a pénz pedig nagyon jól fog neki esni, Hans egyelőre igen szűkösen keres. Pontról pontra, szóról szóra bevált a Karolin egész terve. Mari, amikor a francia ügyvédje közölte vele az apa kívánságát, könnyekben tört ki a kegyetlenség felett, amely őt megrabolja gyermekei közelségétől, de a megoldásnak azt a formáját, hogy a maga vagyonából hozzájárul a vagyontalan apa juttatásaihoz, csak ugyan nem jutott eszébe felajánlani. A leányok minden nehézség nélkül eljöhettek. Csak Liszt mama vette nagyon keservesen szívére a dolgot. Az vigasztalta meg, hogy Dánielt, akit unokái közt legjobban szeretett, Franci Párizsban óhajtotta tartani, míg a középiskolát elvégzi. Bilovné csak ugyan nagy örömmel vállalta, hogy ellátást és anyai felügyeletet ad a leányoknak. Ő maga utazott értük Párizsba, és egy nyári napon Blandin és Kozima megérkeztek. Velük jött Dániel is, hogy szünidejét apja közelében töltse. Franci nem tudott elég hálás lenni a hercegnőnek, aki utcolván visszaadta neki gyerekeit, és most Weimarban is majd a szünidei hetek leteltével Berlinben is fáradhatatlanul buzgolkodott körülöttük, odautazott, hogy a berendezésnél Bülovnénak segítségére legyen. Magával vitte Manyét is, hogy az összebarátkoztatási hadjáratot szívósan tovább folytassa. Blondint lassanként kezdte is már megnyerni, csak Kozima zavart és csökönyösen zárkózott természetével nem boldogult. De nemigen boldogult vele maga Franci sem. Kozimában volt valami riadt tartózkodás, a bekerített vadállatéhoz hasonló. A hozzáfordult valaki félverezzent össze, és láthatólag akkor örült legjobban, ha békében magára hagyták. Apjával szemben tiszteletteljes volt és illedelmes, de hiába jutottak egymáshoz közelebb Párizsban, valahogyan félt tőle. Franci semmi fáradtságot nem kímélt, hogy a gyermek tartózkodását legyőzze. A Kozima állandó riadalma mély emberi részvétet keltett benne. Önmagát okolt, hogy a leány lelke szülőtlen árvává vadult. És Blandinnál, aki most már egészen hozzámelegedett, jobban érdekelte Kozima, éppen mert magányosnak, tőle is idegennek látta. Megnyugodva boldogan hagyta minden esetre leányait a Bülovné oltalmában, biztosan remél, hogy a közelség meg fogja hozni a gyümölcseit. Idővel éppen úgy el fog tűnni közte és Kozima között is minden zavart feszesség, mint ahogy Blandinnak és Dánielnek apjukhoz való meleg viszonyát már semmi sem zavarta. Hans, a 25 éves ifjú zenetanár, sürgő-forgó udvariassággal keringett mestere leányai körül, a családi érzés melegedő hangulatában ő is mindenáron részt akart venni. Méltóság teljes, komolykodó, mindenáron idősebbnek látszani akaró férfiú lett a kis Hansból, nagy gonddal nevelte bajszát és serkedő kecskeszakállát, az udvarhoz járt órákat adni, mert Franci beajánlotta a trónörökös párhoz, ott pedig az ő ajánlata előtt megnyíltak az aranyozott ajtók. A trónörökös leánya Luisa hercegnő Hans von Bülow-tól tanult zongorázni, és a fiatal tanár kellő büszkeséggel hozta haza az udvari élet csillogó részleteit a Liszt leányoknak. Hansot bizony minden nap egyre komolyabban kellett venni. Még ezen az őszön nagy meglepetést szerzett mesterének. Meghívatta Berlinbe hangversenyezni. Franciának szeme szája elállt, amikor az első levelet ebben az ügyben megkapta. Annak a zeneiskolának igazgatója, ahol Hans működött, hangversenyek rendezésével is foglalkozott. Az idei őszre több hangversenyből álló sorozatot szervezett, és Hansnak sikerült elérnie, hogy ebben a sorozatban helyet kapjon az új zene hírhet művelője, Liszt Ferenc, mint zeneszerző. Ez a meghívás Francit igen boldoggá tette. Berlin mostanában nagyon fontos volt neki, nem maga miatt, Wagner miatt. Már régóta mindent elkövetett, hogy a Tannhäuser Berlinben színre kerüljön. A Tannhäuser eddig csak kis vidéki színpadon látott napvilágot, a berlini bemutató az ügyet hatalmas lépéssel vihette volna előre. Természetesen sok függött attól, hogy hogyan játsszák. Egy meg nem értő betanítás többet árthatott, mint használhatott. Ezért Wagner, aki a háttérből levelekkel segítette franci szívós és erélyes lépéseit, kikötötte, hogy a Tannhäusert csak akkor engedi Berlinben előadni, ha betanításra és vezénylésre Lisztet hívják meg. Ezt a feltételt Hülsengróf, a berlini intendáns nem merte vállalni, mert félt, hogy valamennyi berlini karmester megsértett haragját magára zúdítja vele. De Franci nem hagyta annyiban a dolgot, az első válaszban nem nyugodott vele. Tovább mozgatta a maga sakkfiguráit, és egyre jobban remélte, hogy a Tannhäuser zenéjére mégiscsak ő fogja megtanítani a berlinieket. Ezért volt most fontos, amit Hans megszervezett számára. Erősíteni igyekezett összeköttetéseit a berlini zenei hatalmasságokkal, és az sem volt közömbös számára, hogy a maga szerzeményeit elfogadtassa a berlini közönséggel, szintén nem a maga sikeréért, hanem az ügyért, amelyel az ő zenéje elválaszthatatlanul összenőtt. Mialatt szerzői hangversenyének műsoráról sűrűn követték egymást a levelek, ő lankadatlan tűzzel dolgozott a berlini Tannhäuser előadás érdekében is. Igen, erős erkölcsi támaszt adott neki, hogy Wagner az ő vezényléséhez kötötte a bemutatót. Így a maga sokkal több súlyt jelentő személyét dobhatta a tárgyalásokba, mindent a maga személyes részvételének ügyével köthetett összes, míg Wagner a még mindig körözött politikai emigráns érdekében nehezen fordulatott fejedelmi személyekhez, a maga ügyében könnyen megtehette. Egyszerűen felkereste tehát a weimari nagyherceget, írna az a porosz királynak, hogy a Liszt vezényletét Hülsengrófnál hatalmi szóval rendelje el. A nagyherceg teljesítette a kérést, azonnal írt a porosz királynak. Franci boldogan dörzsölte a kezét, hogy ezt Wagner érdekében milyen ügyesen megcsinálta. Most legalább biztos, hogy a Tannhäuser zenéje értelmesen fog a berliniek elé kerülni. Javában örült ennek, amikor meglepő hírt kapott Berlinből. Az intendáns megkísérelte közvetlenül Wagnerhez fordulni. Ez sikerült is, és Wagner lemondott a Liszt vezénylet feltételéről. Ez hosszú vitát okozott Franci és a hercegnő között. A hercegnő úgy fogta fel a dolgot, hogy Wagner nagyhangúan dobálódzik az ilyen kikötésekkel, de ha arra kerül a sor, hogy valahol valami pénzhez juthat, jóltevőjét és lelkes hívét azonnal kész hálátlanul cserben hagyni. Franci viszont úgy fogta fel, hogy Wagner ragaszkodott a feltételhez, amíg lehetett, de amikor úgy látta, hogy azt úgysem tudja teljesítetni, viszont nagy szüksége volt pénzre, természetesen inkább eljátszatja a Tannhäusert barátja nélkül, mint sehogy. Köröm szakadtáig védte Wagnert, sőt úgy érezvén, hogy Wagner most ő miatta igen kényes helyzetben érzi magát, levélben sietett neki megadni a felmentvényt. A berlini Tannhäuser ügy miatt írta neki, egyikünknek se őszüljön meg a haja. Előre láttam, hogy így lesz, bár a magam részéről nem tudtam és nem is akartam rajta változtatni. Berlini barátaitól egyáltalában nem sajnálom az elégtételt, amelyet a dolgok ilyetén kimenetele szerzett nekik, és remélem, hogy bőven akad majd még alkalom, amikor sem fölösleges, sem kényelmetlen nem leszek számodra. Ha nem ő fogja a Tannhäusert Berlinben betanítani és vezényelni, úgy is jó. Fő, hogy adják. Ezt Hülsengróf el is határozta, a berlini operaház jövő januárra tűzte ki az egyre nagyobb lármát és vitát keltő darab bemutatóját. Most még csak november vége volt, és egyelőre saját szerzői estjével kellett foglalkoznia. Amikor megérkezett Berlinbe, hogy a zenekari próbáknál jelen legyen, különös érzésekkel szállott le a vonatról. Az a berlini idő jutott eszébe, amikor virtuóz korában ez a város a művész ünneplésnek a történelemben eddig ismert tetőpontját nyújtotta neki. Mikor az udvar tüntető barátsága, király, trónörökös és hercegek mindennapos meghívása, a szép Charlotte von Hagen forró és illatos szerelme vette körül, amikor Teleki gróf párbajozott érte, szállóbeli folyosóján izgatott nők cikáztak és búcsúztatásakor mesebeli hintó vitte végig a rivalgó utcákon díszruhás bandérium kíséretében. Annak most idestova 15 esztendeje, és a világ alaposan megváltozott azóta. A szép Charlotte férjhez ment, el is vált, és szélütötten tengődik valahol. Teleki grófot földönfutó emigránsát tette a magyar forradalom véres bukása, az orfeuszi zongoraszó csodája is elhallgatott az ő ujjai alatt, és művészi munkája sokkal nehezebb sziklát igyekszik mozdítani, mint akkor. A zongora titánja odadobta a soha nem látott siker Nibelung kincsét a törpéknek, és egy szál karddal az új zene nótungjával kezében nekivágott, hogy a csillogó gyűrű helyett ez a kard uralkodjék a világon. A pályaudvaron fiatal emberekből álló csoport fogadta Hans és az új zenével tartó társai. Ezek igazi német módon mindjárt tömörültek és szervezkedtek, volt már fogadóbizottságuk, rendezőbizottságuk és vigalmi bizottságuk is. Kész napi rendet dolgoztak ki a naptárba pontosan beírt próbákkal, díszebédekkel, látogatásokkal, díszvacsorákkal. 2 hétre előre megvolt már szabva, hogy Franci délután 16:30 mit fog csinálni. Ezek a bekarikázott órák, ezek mit jelentenek, kérdezte Franci. A Cosima órái, felelte Hans, majd hirtelen elpirulva gyorsan kijavította, a Blandin és Cosima órái. Minden napra üresen hagytunk egy kis időt, hogy a leányaiddal is együtt lehess, amennyit lehet. A pirulás nem kerülte el Franci figyelmét. És mikor a leányok otthonában Bülow mamánál leült a családi asztalhoz, azt is észrevette, hogy Cosima feltűnő változáson ment keresztül. Fanyar, nőietlen kamasz volt eddig, most egyszerre fiatal nővé változott. Nőbbnek és felnőttebbnek tetszett, mint a 2 évvel idősebb Blandin. Az apa fején azonnal átvillant a felismerés, Cosima és Hans érdeklik egymást. Ez akkora örömmel töltötte el, hogy jó darabig szólni sem tudott. Ezt a fiút majdnem úgy szerette, mint magát Dánielt. Ha a sors tőle kérdezte volna meg, hogy Cosima kibe szeressen bele, maga is Hansot választotta volna. De egyelőre nem tudta, hogy a fiatalok közt feslő érzés mennyire jutott eddig. Talán még ők maguk sem jutottak tudatára. Akkor pedig nagyon óvatosan kell velük bánni. A kezdődő szerelemnél nincs félénkebb madárka, lábujjhegyen kell járni körülötte. Hans mindjárt első este ragaszkodott hozzá, hogy a leányok zongorázzanak apjuk előtt. Először Blandint játszatta, látszott rajta az igyekezet, hogy Cosimát mutassa be még többnek, még tehetségesebbnek. És Cosima csak ugyan ragyogóan zongorázott. Valami eddig elrejtőzött lelkiség bukkant fel játékában. Színvonala már olyan volt, hogy nyugodtan felléphetett volna nyilvánosan a hangverseny dobogón. El vagyok tőletek ragadtatva, leánykáim, mondta az apa, de a Hans tehetségétől is. Cosima is mélyen elpirult, Hans is. Blandin csak örült az apai elismerésnek. No, itt nem lehetett többé kétség. Franci óvakodott áruló kíváncsiságú pillantásokat vetni rájuk, de az a sóhajtó vágy, amelynek néma szövegét nem mondta ki, felért egy templomban elmondott imádsággal. Bár csak ez a két szeretett fiatal lélek egymásé lenne. Másnap elkezdték a próbákat, és keményen dolgoztak a hangverseny napjáig. Franci ideje már negyed óránként tagolódott. Minden napra 6 különböző látogatása vagy udvari kihallgatása esett, minden áldott este színházba vagy hangversenybe kellett mennie, minden délelőtt a zenekarral dolgozott, minden délben és minden este banketten vett részt. Ez naponta 2 beszédet is jelentett, mert a toastokra válaszolnia kellett. A művészet a művész fölött áll, mondta mindjárt első beszédében. Valaha, mint a művészet fejedelme mentem el ebből a városból. A hangversenyen színültig megtelt a terem. Az első sorban ült Bülovné, Blandin és Kozima társaságában. Ragyogó közönség, udvar, arisztokrácia, ékszerek, kivágott toalettek, füllett és tömör izgalom. Franci kirépett karcsú frakjában a sas arcot környező oroszlán sörénnyel, udvarias taps fogadta, de várakozással teljes taps, úgy szólván kérdőjelszerű. Kopogtatott és meglendítette a pálcát. A zenekar rázendítette a leprelűt színes dallamos muzsikájára. Ez nagy tetszést keltett, ami a mű melódikus voltára és a szerelmi főtéma megvesztegető kedvességére való tekintettel várható is volt. Szép, meleg taps. Eddig nagyszerű, ágált Hans izgatottan a művész szobában, csak így menjen tovább is. Az Ave Mária következett vegyes karral, orgonával. Ez már kissé nehezebb mű volt, biztos és jó énekkar kellett hozzá, mert a helyenként bátor és szokatlan harmonizálás a szokványokkal dolgozó dalárdistákat könnyen megzavarhatta. Amint ahhoz a részhez ért Franci, mikor a Fructus Ventris Tui szövegénél a szólamvezetést váratlanul átkanyarította a szoprán felett a tenorhoz, elfelejtett vezényelni. Mint kíváncsi hallgató állt ott az emelvényen maga is, nem mint vezénylő. És amikor a tenor szerencsésen átesett a maga ütemein, ő a pálcáját újra meglendítve mélabúsan, majdnem humorosan arra gondolt, hogy mi haszna mindennek, vajon hányan vannak a teremben, vajon vannak-e csak ketten is, akik azonnal észreveszik, hogy ennek a szerzeménynek ebben a pillanatában mit mondott a költő. Lement ez is. Nem követte ugyan orkánja a tapsnak, de taps minden esetre volt. Most Hans lépett elé, és leült a zongorához. Bíztató és szeretetteljes pillantást vetett mesterére, mintha azt mondta volna, ne félj, én itt vagyok, mi ketten értjük egymást. Az S-dur zongoraverseny következett, amelyben Hans játszotta a zongorát. És amikor Franci felemelte a pálcát, a gondolat villám gyorsaságával szaladt keresztül szerzői lelkén a fohász. Istenkém, én a tömeg tetszésével csak ugyan nem törődöm. Te tudod legjobban, de ezt a művemet, édes gyermekemet nagyon szeretem, add, hogy ezt mégiscsak nagyon megtapsolják. A pálca lendült, a zene megcsendülésében volt valami visszavonhatatlan és izgalmas. Eddig csak egyszer került még hallgatóság elé ez a szám, a Weimári udvar családias hangulatában házi hangversenyen. A vendégszereplő Berlioz vezényelt ott, és Franci maga ült a zongoránál. Most ő vezényelt, és feladatát igen hűtlenül teljesítette. Figyelme nem a zenekarnak szólt, hanem annak a 2 élőlénynek, akik lelke számára olyan sokat jelentettek, Hansnak és a zongorának. Szeme előtt Hans és a zongora, háta mögött az elsősorban Kozima, köröttük mindent átfogó naprendszerként a szerzemény zengése. Hans tökéletesen játszott. Hajszál híján úgy, mint ő maga játszotta volna, aki a zongorán több volt a tökéletesnél. Amikor a zongora férfias erővel, heroldszerűen kiáltotta a fő motívumot, Franci halkan, boldogan veledúdolta az erősen lüktető, keményen kikovácsolt lejtést, tararapam, pam, ratatam, és elmosolyodott, mert eszébe jutott, hogy Hans ezt a szöveget szokta mondogatni erre a két ütemre. Dies versteht ihr alle nicht. Mit tudtok ti szamarak? Valóban mit tudhattak első hallásra a legjobb fülek is abból, hogy a zeneszerző egymásba font két kromatikus szűkített szeptim akkordot, amelyek fél fokon követték egymást. Mit tudhatott az egész mű áttekintő gondolatából, amely a kvázi adagio és a lírai tétel közé közvetítő ellentét gyanánt a triangulusoktól pikáns scherzo tételt iktatta? Hogyan érezhették volna ki a gondolatok gazdaságosan szétosztott zenekari adagolásából azt a sajátos Liszt-modort, amely senki máshoz hasonlóan fogta össze és kerekítette le a maga mondani valóját? Hans ott a zongorán nem kisebb dolgot művelt, mint összegezte azokat az eredményeket, amelyeket a földkerekség első zongorajátékos a temérdek töprengés, gyötrelmes viaskodások, elmondhatatlan önsanyargatás és hajszolás árán szedett össze senki által még nem járt bércek, senki által még nem látott magaslatain. Mit felelhet ilyenkor az, aki a sohasem hallottat először hallja? Még ha jó indulat és bizalom lakik is benne, csak habozó tapsal válaszolhat. Ez érdekes lehet, de én még nem értem egészen. Ez a habozó taps be is következett. És ami melegség volt még benne, az is bizonyára külsőségeknek szólt. Hans bámulatos zongoratudásának, rokonszenves voltának, a híres zeneszerző érdekes egyéniségének, megjelenése ellenállhatatlan varázsának. Ott hajtották meg fejüket mind a ketten a dobogón. És mind a ketten lenéztek az első sorba oda, ahol Bülovné ült a leányokkal. Anya tapsolta a fiát, apa köszönte meg leányainak tapsait, és közben a dobogót és nézőket összekötő tűzfalként lobbant meg a Hans és Cosima kezdődő szerelme. A zongoraverseny után a Tasso szimfónia következett, a hangulat elég melegnek mutatkozott. Végül bemutató következett, a legújabb munka, Dávid király 13. zsoltára, amelynek zenéje az esztergomi mise magasztos munkájának mellékes lélegzetvételeként készült, az istenséghez való felemelkedés mindenről megfeledkezett boldogan zengő perceiben. Uram, míg nem felejtkezel el rólam mindenestül fogva, míg nem rejted el a te orcádat előlem. Míg len tanácskozom az én lelkemben, keserűségemet naponként míg len hordom szívemben, míg len magasztaltatik fel ellenségem én rajtam. Nézz rám és hallgass meg engem, én Uramistenem. Világosítsd meg szememet, ne aludjon el a halálban, hogy valamikor ne mondhassa az én ellenségem, meggyőztem őtet, és az én háborgatóim ne örüljenek, hogy megesindem. Én pedig a te jó kedvedben bízom. Örvendezz az én lelkem a te segítségedben. Éneklek az Úrnak, mert jót tett velem. Felhangzott a mélységből kiáltó ember panaszos tenor szólója. A zenekar és énekkar búgása adta hozzá fájdalmas elhagyatottság, a sötétben könnyező árvaság, de aztán a felcsillanó égre néző reménység hátterét. A Biblia 5 versén keresztül harsogott, nyögött, zokogott a zenei panasz, és újongott a zenei remény, hogy a végső ádúr harsonás dobszótól lüktető hatalmas örömével fejezze be a berlini hangversenyt, Éneklek az Úrnak, mert jót tett velem. A zeneszerzőt melegen tapsolták, háromszor kellett a művész szobából visszatérni a dobogóra, a közönség, amely nem gondolt távozásra, újra és újra látni akarta. Másnak ezt nem lehetett nézni, mint igazi sikernek. A két lány szeme könnyes volt a büszke örömtől, mikor Bülovnéval besiettek a művész szobába Francihoz és Hanshoz. És az apának elég volt látnia a Hans és Cosima félszeg zavart készszorítását, hogy boldogság a gyermekeiben is, muzsikájában is teljes legyen. A hangverseny után még díszvacsora következett, ahol mindenki az új zene nagy sikeréről beszélt. Kétségtelennek mondotta mindenki, hogy Liszt Ferenc a zeneszerző kezdi utolérni a nagy közönség ítéletében Liszt Ferencet, a zongora művészt. És nyilvánvaló volt, hogy másnap a sajtó sem tehet egyebet, mint hogy kétségbe vonhatatlan sikerről adjon számot. Csak Humboldt, a kedves és bölcs öreg tudós mondta beszélgetés közben az ünnepeltnek, a zenekritikától ne várjon sokat holnapra. A berlini zenekritika beteges örömét leli abban, hogy elpusztítson mindent, amit maga előtt lát. Franci udvariasan bólintott az öreg úr megjegyzésére, de igazságtalannak és rémlátónak vélte. Azokról, akik Berlinben ez idő szerint zenebírálatokat írtak, nem volt nagy véleménye. De ahol a siker szemmel látható, ott a hozzá nem értés sem állapíthat meg egyebet, mint sikert. Másnap Hans ébresztette fel. Ott állt az ágya előtt, és nagy halom lapot tartott a kezében. Letagadhatatlanul sírt. Szája vonaglott, szeméből nedvesség szivárgott a kedves hű Hansnak. Franci sokat ivott a banketten, csak lassan ébredt öntudatra. És látván a dúlt fiatalembert kezdte megérteni, hogy a sajtóval valami baj van. Mit írnak? Kérdezte az ágyban felkönyökölve. Gazemberek, szamarak, hitvány alakok, mondta Hans csikorgó foggal. Franci egymás után futotta végig a bírálatokat. Zenéjét a sajtó egyhangulat visszautasította. Liszt úgy látszik képtelen arra, hogy zenéje képtelenségéről meggyőzze önmagát. Egyik sajnálkozással, másik válveregető részvéttel, harmadik tajtékzó haraggal hirdette, hogy a nagy zongoraművész, mint zeneszerző, teljesen hamis vágányokon jár, és amit csinál, az hasznavehetetlen, érdektelen, merénylet a művészet örök szabályai ellen. A dühös förmedvényeken még át lehetett futni a megvetés mosolyával. De azok a cikkek, amelyek szemmel látható tisztelettel és jó akarattal sajnálkozva mondták ki zenéje felett a halálos ítéletet, azok fájtak. A büszke ember, aki olyan könnyedén szokta kimondani, hogy a jövőnek dolgozik, nem a mának, és a meg nem értők magasztalása vagy gáncsa egyaránt közömbös neki, most izgatott szívdobogással elképedve látta önmagában az érzékeny fájdalmat. Nem tagadhatta, ezektől a kritikáktól égetően és kínzóan szenvedett. De délutánra már megcsillapodott. Már megtalálta önmagát, és mosolyogva tudott beszélni a súlyos sajtókutarcról. Most látom, milyen alacsony mesterség virtuóznak lenni. Virtuóz koromból örököltem a sajtó iránti érzékenységet, amely kicsinyes földön járó, és hozzám nem méltó. Sokat kell még nevelnem magamon, míg ízlésem szerint való művész leszek. Csak a munkakedvedet ne veszítsd el, mondta Hans aggodalmasan, és szorongatta atyai barátja kezét. Nem vesztem el, ne félj. Az ilyen napok arra tanítanak meg, hogy szép dolog messze a tömegek előtt járni, de szomorú is. Egy egész kicsit hasonlít a vértanúk sorsához. Annál szebb. Beethovenről az Ádúr szimfónia után azt írta egy prágai lap, hogy megérett a bolondok házára. Én végzem tovább a dolgomat, mert hiszek benne, hogy kötelességet teljesítek. Ne félj, Hans fiam! Nem nézünk se jobbra, sem balra, megyünk tovább. Megyünk tovább, ismételte a maga csendes és komoly módján Hans, te is, Wagner is, és mögöttetek én is. Tegnap egész este az volt az érzésem abban a teremben, hogy hárman vagyunk ott jelen, mi ketten és Wagner. Cosima eszes tekintete ragyogva nézett a két emberre, apjára és titkos választottjára. Franci aztán visszautazott Weimarba, karácsonyt a hercegnővel, Manyóval és tanítványaival töltötte. Az ünnepek alatt kapta Hülzengróf levelét, nem tennie meg azt a szívességet, hogy eljönne Berlinbe és részt venne a Tannhäuser néhány próbáján, mert ők számos részletkérdésben sehogy sem tudnak eligazodni. Nagyszerű, nagyszerű, újjongott Karolin, ugye, hogy mégis magára szorulnak. Most csak üljenek ott, és egyék meg, amit főztek, és Wagner is majd rájön, ha a darabja megbukik, hogy mennyit ér őr a maga segítsége nélkül. Jaj, de boldog vagyok! Ne legyen boldog, kedves Karolin, mert én holnap utazom Berlinbe. Micsoda? Ezt komolyan mondja. Franciát, az Isten szerelmérát, nincs magában egy cseppnyi önérzet. Rosszul ítéli meg a helyzetet. Itt nem az én személyemről van szó, hanem az ügyről. Érti? Az ügyről. Nem érti? Holnap utazom. Utazott. Beült a próbákra, dolgozott, magyarázott, reketre beszélte magát, ott maradt a bemutatóra is. Erzsébet szerepét Wagner unokahúga, Johanna énekelte, azzal külön korrepetált, izgult, bátorította és kísérgette. És a bemutató másnapján maga ment a postára táviratozni. Tegnap Tannhäuser kitűnő előadás, remek rendezés, határozott siker, gratulálok, Liszt. Weimarból hosszú levélben a részletekről is beszámolt. Azon kívül értesítette Wagnert, hogy Bécsbe utazik, mert ott dirigálnia kell, oda kéri a Wagner válaszát. Mielőtt megérkezett a rég nem látott Bécsbe, már várta is a válasz. Kedves Franz, talán megkaptad már egy más úton írt másik levelemet. Jelen soraimban is felvetem az abban felvetett kérdést, és ezennel megkérdezlek, juttathatsz nekem 1000 frankot visszaadási kötelezettség nélkül? Nem volna lehetséges, hogy a következő 2 esztendőben arról a bizonyos magas helyről évente 1000 frankot adass nekem? Amikor ideért Franci, úgy mosolyodott el, mint a tilos zúgóban fürdő gyerek. Arra gondolt, hogy Karolin nincs most mellette, és ezt a levelet sohasem fogja elolvasni.